csütörtök reggel, 8 körül baktatunk a palota felé, Bújdosó Bori, Baski Sanyi, Onozó Robi és én. Megyünk nézni a angolul Furiosa, magyarul pedig Furiosa című filmet, ami az új Mad Max, Anya Taylor Joy főszereplésével, akit már tapláltunk az utcán. És hát én nem tudom követni, hogy kit, hogyan és mennyire nyomorított meg lelkileg az előző és ennek a Mad Max filmnek a forgatása. Robi, te ezen rajta vagy a témán, hogy Tom Hardy mit csinált, aztán Charlize Theron mit csinált, és most Anya Taylor Joy nem gondolta, hogy ez ilyen lesz, és aztán olyan volt, de hát valamit valamiért.
Fú, annyira én is tudom, de az biztos, hogy a Tom Hardy és Charlize Theron között állítólag nem volt éppen felhőtlen a kapcsolat. Úgy tudom, fel sem merült. Nyilván, mivel ez egy ilyen előzménytörténet, fel sem merült, hogy ők visszatérnének ebbe a részbe. Azt tudom még, hogy a Chris Hemsworth, aki ugye Thorként ismert, ő pedig nagyon lobbizott azért, hogy már az elsőben megkapja ezt a Tom Hardy szerepet, de akkor nem kapta meg, viszont azóta sikerült elérni, hogy ebbe viszont ő legyen a főgonosz.
Igen, és akire még felfigyeltem, hogy benne lesz, mondjuk annyira nem figyeltem fel, a nevét is megjegyezzem, de be tudom azonosítani, hogy az ausztrál modell csaj, aki az Utállak szeretni című nagyon sikeres romantikus komédiában volt a fickónak a korábbi csaja, aki aztán most összejött valamilyen szörfös arccal, és szerintem ő volt a legjobb eleme annak a filmnek. Ő benne lesz ebbe, ráadásul, mint hogyha ő lenne a harmadik főszereplő, a legjobb felsorolás alapján úgy tűnik. És érdemes megnézni különben az IMDb oldalt, főleg egy olyan verzióját, ahol nagyba látszónak a képek, mert egy ilyen igazi freak show-t szedtek össze, tehát csak ilyen deformált és agyontetovált arcú emberek vannak, mondjuk így az ötödik helytől kezdve. Yeah. Oké. Okay. És hát George Miller ugye a rendező, aki most már 79 éves, tehát, hogy...
De ugyanúgy néz ki, mint 20 éve, láttuk tegnap a vörös szőnyeges képeken.
Igen, és az vicces, hogy 9 évvel ezelőtt már ez ilyen csodaszámba ment, hogy úristen, ez a 70 éves ember, meg a nem tudom, 75 éves operatőre csinálják itt a legnagyobb akcióorgiát, és akkor most már 9 évek és vagyunk, bár az operatőt lecserélte, azt figyeltem, hogy egy ilyen másik és nyilván kicsit rugalmasabb ember került oda. Nem tudom, ez az utolsó Mad Max film, ez valami olyan ilyen különleges, egyedi csoda, amit azóta... Tehát még nem lett ilyen, igazából ilyen folytatás olyan értelemben, hogy így ezt a stílust így nem tudta senki sem még így megvalósítani. Így gondolkoztam rajta, hogy mihez lehet hasonlítani ezt a filmet, és nekem az van azzal a Mad Max haragútjával, hogy olyan, mintha ilyen, tudod, a kedvenc kis édességeidet rengeteg ilyen kupac van belőle, és így szórják rád, így dobálják rád, és akkor egy csomó így belemegy a szádba, de egy csomó mellé, mert egyszer az van az a film, hogy folyamatosan történnek az ilyen iszonyatosan cool dolgok, de ilyen befogadhatatlan mennyiségben. Tehát, hogy így ez az érzés, hogy így ez így túl sok, de már amennyi így leesik, az is nagyon szuper. Neked miért tetszik?
Fú, most nem akarok én lenni az, aki így itt van kámba, és mondja Fury az a premier, és elkezdi mondani, hogy annyira nem érdekli, de mégis kell vállalnom ezt a szerepet. Szóval nekem így a Fury Road nekem tetszik, de én így masszívan túl hype-oltnak érzem, tehát én nekem nem volt ez egy ilyen új időszámítása. Az akciófilmekben, meg egyébként sem annyira az én műfajom, ez az ilyen posztapokaliptikus. Így mondjuk tökre élveztem, meg így megnéztem szerintem kétszer, de amikor láttam, hogy mit volt, aki könyvet írt róla, meg ilyenek, akkor így azt gondoltam, hogy ez túlzás, gyerekek, nyugodjatok le. És a Furiosa kapcsán meg, nyilván azt gondolom, hogy legalább olyan jó lesz, mint a Fury Road, akkor én elégedett leszek. De biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz a meghatározó Cannes-i élményem idén. Viszont van egy olyan érzés bennem, hogy mindig, amikor egy rendezőnek iszonyatosan utálom egy filmjét, akkor a következőnél úgy nem várom, és így kicsit így megutálom magát a rendezőt is, és ez történt George Millerrel, sajnos a 1000 év, vagy nem tudom hány év, de nagyon hosszúnak tűnt, vágyakozás. Mi volt a címe? Ez volt a címe?
Szóval 3000 év vágyakozás.
Fú, igen, 3000 évnek tűnt a moziban is. Itt láttuk ugye 2 éve. Nekem az annyira borzalmasan fájdalmas volt ez a film, hogy ott tényleg azt éreztem, hogy nem hiszem, hogy ez az ember tud még jó filmet készíteni életében. És akkor nyilván most ezek után szavazzunk neki bizalmat a Fury Road miatt, a korábbi, az egyek korábbi filmje miatt, de valahogy nem tudtam még kitörölni azt a rossz élményt, és emiatt így nem tudom, nem bízok annyira benne. És ez van más rendezőknél, és Cronenbergnek is annyira utáltam az előző filmjét, hogy ott is most így a hiába mondják, hogy jaj, most jön a legszemélyesebb film, nem valahogy így nem tudom elhinni, hogy a Crimes of the Future után vissza lehet jönni.
Igen, ez nekem is szokott lenni, és mondjuk a Cronenbergnél van is, csak vagy azt érzem, hogy George Millernél, hogy neki ilyen két fiókból dolgozik, és abból a fiókból, amiből az előző filmet csinálta, az egészen más, mint, tehát csinált amolyan filmeket is, tehát van például az a Lorenzo olaja, amit érdemes megnézni, tehát ez egy teljesen elképesztő film, egy ilyen családi dráma, egy ilyen betegség sztori, és az egészre rá van húzva egy olyan bombasztikus stílus, hogy így nem akarod elhinni, hogy ez történik, és plusz van egy ilyen olasz akcentussal beszélő Nick Nolte, tehát tényleg, ha van ember, akit nem akarsz, hogy akcentussal beszéljen, az a Nick Nolte, és akkor ott ő is ott veri magát iszonyatosan, de nem az, hogy rossz ez a film, csak hogy valahogy ott meg tudta valósítani, hogy az ősztyúsát egy ilyen másik műfajra ráhúzza. Itt meg hát nem tudom, én direkt egy kockát sem néztem meg belőle tényleg, ahogyha tehettem róla, és hogy ha moziba vetítették az előzetest, akkor becsuktam a szememet, és nyomtam a fülemet, de azért annyi beszüremkedett, hogy nem utálják ezt az új részt, tehát mondjuk 2 tweet már így bevillant ma reggel, hogy ez nem esett le a lóról az öreg.
Azért Ginnes se utálták, csak mi.
Igen? Mit nem utáltak? Gene-et?
Ginnes hülyeséget a 3000 év vágyakozás.
Találjunk egy címet, amivel beazonosítjuk azt a filmet. Igen. Még szóval azért érdemes megjegyezni, hogy amellett, hogy tényleg ez az ilyen durva akcióorgia az egész, és ami örömet tud adni benne, az nem az olyan hagyományos ilyen karakterdráma, meg nem tudom micsoda azonosulási lehetőségre. Ez ilyen, az nem volt a haragútjában, hogy én mit tennék milyen war boys vagy helyében. Viszont nagyon szuper színészi gárda van, és nagyon jó alakításokat nyújtanak, nem? Tehát azért ott, amit a Nicholas Hoult, meg a Charlize Theron, de akár a Tom Hardy is csinál, azért az egy ilyen nagyon, nagyon egyedi, és tehát annak is van, tehát ők se csak ilyen kellékek, hanem annak is van értéke.
Igen, meg egy ilyen típusú filmben szerintem nehéz is igazából emlékezetes alakítást nyújtani, és nekik mégis sikerült, szóval bízom benne, hogy ebben a részben is ez lesz a tendencia. Azt valahol olvastam, hogy Anya Taylor-Joynak, akit tegnap Anya Taylor-Johnsonnak neveztem valamiért, már tudod, Aaron testvére.
Hol?
És
beszélgetés?
Nem, hanem elkezdtem írni egy tweetet arra, hogy lefényképeztem a parton, és akkor így beírtam szépen, hogy Anya Taylor-Johnson, és aztán szerintem így gondoltam, hogy valami nem stimmel. Nézd, szóval állítom, hogy neki valami 20 mondata van a film.
30.
30, oké.
Most becsippantjuk a jegyünket. Igen, mutattam így a badge-emet így a hasammal előre tolva, ez kicsit azért.
Ez ilyen warlordos volt.
Na hát akkor mégis tudtam én ott azonosulni valakivel. Sanyikám, hadd szólítsalak meg, mert Robiban nem találta meg azt a partnert, aki a Mad Max, a Haragútja című filmnek az ilyen saját élmény, hogy neked az miért tetszett annyira.
Figyelj, ez olyan, mint egy metal koncert, amire elmész, kitombolod magad, és utána lehet, hogy nem tudod megfogalmazni, hogy miért volt jó, de iszonyatos élmény volt.
Jókat mondasz. Borikám, te, aki egy ilyen intellektuellebb arcként vagy ismert, te megtaláltad a számításodat azzal a filmben?
Én úgy emlékszem, hogy nagyon jól szórakoztam rajta, tényleg nagyon így vitt magával, de számomra azért nem volt egy ilyen nagy, tehát nem volt egy meghatározó mozélmény, egy nagyon szórakoztató film volt, és ettől is, az újtól is ezt várom, nem többet.
Na, bennünk a terembe, Furiosa, itt van mellettünk Markó Gábor, most vagy először a Lumière teremben?
Igen, tekintettel arra, hogy tegnap nem sikerült bejutni, volt egy veszett próbálkozáson beálltam ugyanennek a Furiosának a premier last minute sorába, de hát teljesen esélytelen volt.
És ott milyen élményeket szereztél? Még egy órát áldogáltál ilyen emberekkel is? Beszélgetetek, hogy milyen jó lesz a film?
Sokat nem beszélgettem, de hallottam a körülöttem lévő zsizsegést, és ez nagyon szimpatikus volt. Pont ezért voltam egyébként nagyon pozitív, mögöttem pont egy olyan pár beszélgetett, aki azt mondta, hogy simán bejutottak ebből a sorból, ilyen hosszú sorból tegnap a nem tudom mire, valószínűleg a Wild Diamondra, de hát gyakorlatilag semmit nem mozdult a sor abban kb. 50-60 percben, amíg én bent álltam, majd szóltak, hogy nem volt senkinek hely.
Kis Dalma is itt van velünk, most debütál a podcastban. Itt már mindenki elmondta, hogy a Mad Max Haragútja miért kedves a szívének? Neked személyesen miért tetszett nagyon az a film?
Na hát most lebuktattál ezzel, még nem láttam. Ez az első Mad Max filmem, úgyhogy kíváncsian várom, hogy majd milyen lesz ez. És akkor vissza felmegyek, ha tetszik.
Nekem elsősorban azért örömteli, hogy így ekkora hollywoodi, remélhető hollywoodi kasszasikert látok itt Cannes-ba. Én összességében a Mad Maxhez olyan nagyon szoros viszonyom nincsen. A Fury Roadot nagyon szeretem, mint egy szuper, tényleg szuper akciófilm, de magát a Mad Max posztapokaliptikus érája nem áll annyira nagyon közel a szívemhez. Viszont George Miller nagyon, tehát bármikor olvasok róla, hogy ő hogyan kezdett filmezni, mennyi lelkesedéssel, mennyire semmi pénzből, ilyen legkisebb királyfi hangulata van, hogyha George Millerről olvasok. Szóval én emiatt szurkolok a Mad Max filmeknek nagyon George Miller miatt.
Még 10 perc van a film kezdéséig. Gondoltam, hogy humanizálhatnánk magunkat, mert szerintem ez a jó ebbe a podcastba, hogy nem csak ez az ilyen száraz elemzés, hogy izé megnézte, és akkor milyen volt, vagy milyennek kell ezt tartani, hanem hogy így megismerjük a hátteret, hogy például Robinak nem jelent olyan sokat a Mad Max, szerintem ezt jól tudni, meg azt is érdemes lenne tudni, hogy ki milyen lelki állapotban van. Én például ma reggel, ami még csak a harmadik rendes nap itt Cannes-ba, de már úgy keltem föl, hogy egyetlen vágyam volt, hogy tovább aludhassak. Hát így nyilván 3 órát aludtam, ahogy az szokott lenni. Egyszer aludhatnék 5 órát Cannes-ba, úgy érezném, mintha így átaludtam az egész hétvégét. Mert emberek vagyunk, ugye? és hiába nagyon kiváltságos ez a helyzet, hogy itt vagyunk, és biztos, hogy sokan irigykednek rá, de akkor is embernek kell maradnunk, mert hogy máshogy nem megy. Bori.
Én tegnap egy nagyon sűrű napot terveztem magamnak, amit 80%-ban meg is valósítottam. Nagyon büszke voltam magamra, hogy megírtam az első tudósításomat, ráadásul egy ilyen több mint 8000 karakteres cikket Meryl Streep beszélgetésről.
Mi lett a cím?
Majd meglátjuk, hogy ki megy. És viszont tegnap én már nagyon-nagyon fáradt voltam, mert én is nagyon-nagyon keveset aludtam az azt megelőző 2 éjjel, és akkor beláttam, hogy az este 10:30-kor kezdődő iszonyú nyomasztónak tűnő Dán versenyfilmet jobb, hogyha nem nézem meg, mert akkor a mai napomat is teljesen szétcseszem. Úgyhogy inkább a este 10:00-kor fölmentem a szállásra, és akkor ott nyugisan el voltam. Nyilván így is 1:00-kor feküdtem le, vagy valami hasonló időpontban, tehát hogy én csak 5 órát aludtam, de tényleg az van, hogy az 5 óra az itt már ilyen, úristen, de jó, hogy így megvolt az 5 óra alvás, úgyhogy most néhány presszó kávé után ilyen felfrissülten ültem be erre a filmre.
Robikám, ne kerüld a kérdést.
Hát úgy érzem magam, minden évben kámba ez van, hogy egy nap után már úgy érzem, mint hogy 5 napja itt lennék. Én eleve úgy jöttem, hogy ilyen több hónapos alvásdeficitben vagyok, úgyhogy ezt sikerült itt fokozni, de most így még így egészen jól fel tudtam kelni, meg nem annyira vészes a helyzet, inkább így napközben szokott néha rám jönni az, hogy úristen, még 3 filmet hogy fogok kibírni, de mindig aztán meg egy csomó szemből este elaludni, szóval ez is ilyen túlpörgés, szóval hát ja, ez egy ilyen végig egy ilyen nagyon felfokozott idegállapot.
Kijöttünk a Furiosa-ról, és ilyenkor én úgy érzem magamat, mint hogyha egy ilyen medencényi vizet kéne kiereszteni egy ilyen tűszúrásnyi lyukon, tehát hogy így olyan sok gondolatom támadt erről a filmről, és nehéz így, hát próbálják azért így röviden összefoglalni, óriási csalódás a film.
Most nem mondom, hogy annyira kínos volt, mint a 300 000 év kínlódás, de úgy nekem ez nem nagyon adott semmit.
Szerintem ilyen tökéletes iskola példája annak, hogy milyen kevés választja el az őrülten kult, meg az ilyen hervasztóan semmilyen. És még így kitágítva, tehát azt is lehetne tanítani ezen a filmen, hogy mitől lesz jó egy film, mitől működik egy film, mert itt nagyon sok példa van arra, hogy mitől nem működik. Hát kezdjük ezt a jóval, mert azért volt benne jó, és én sem azt mondom, hogy egy ilyen katasztrófa a filmek, szóval nem kell így túlzásokba esni. Ami mondjuk így a legrosszabb, ez az, hogy felesleges. Tehát ezt azt hittük, hogy akarjuk tudni, hogy mi történt Furiosával a harag útja előtt, kiderült, hogy nem. Nem volt fontos, hogy tudjuk, de volt benne jó dolog, és most már meg kell keresnem ennek a lánynak a nevét, akit már említettem, amikor mentünk a vetítésre, aki az Utállak szeretni című filmben volt a legjobb karakter, vagyis az egyetlen jó karakter, és most már elmondhatja magáról, hogy egymás után 2 ilyen nagyszabású hollywoodi filme volt az egyetlen jó karakter a filmben. Mert ebben is ő volt az, úgy hívják, hogy Charlie Fraser, aki egy ausztrál modell, megérkezett közénk Gyöngyösi Lila közben, akinek a véleménye nagyon kíváncsi leszek, és ő játssza itt Furiosa anyukáját, és szerintem az első fél órája a filmnek az jó volt. Tehát az a szakasz, amikor Furiosát elrabolják, és az anyukája pedig próbálja visszaszerezni.
Én azt éreztem, hogy 1 óra 15 percig semmi jó nem volt benne. Tehát én azt gondoltam, hogy így ez mi a film, mikor fog már elkezdődni. Így éreztem, hogy van egy ilyen universe building itt, tehát hogy így bemutatják, hogy oké, kicsit a globális képet, hogy nem rögtön azzal kezdtek, hogy döngessenek ott a teherautók az úton, de nekem akkor élet fel először az a film, amikor konkrétan az történt, hogy döngetett a teherautó, és akkor még ilyen izéket is bevágtak, ilyen ejtőernyők, stb. És akkor így nyilván belegondoltam, hogy most valójában ugyanazt akartam látni, mint a Fury Roadban, vagy és nem azt akartam, csak ugyanezt a hangulatot akartam egy kicsit így újra átélni, és tudod, amikor már ez 1 óra 20 perc után következik be, akkor már addigra letettem arról, hogy ez még lehet annyira überkulság, mint az volt.
Igen, csak az is kiderült ebből, hogy azért még valami kellett ahhoz, hogy a harag útjába működjenek ezek az akció jelenetek, vagy hogy érdekesnek találjuk, és van az angol ez a szó, hogy compelling, tehát hogy ami a karakterekre vonatkoztatva, tehát hogy olyan figurák, akik beindítják a fantáziádat, akikkel így érdekel, hogy mi történik vele, érdekel, hogy mit gondolnak, és a harag útjában megvoltak ezek a figurák, pedig nem kellett sok hozzá. Az a vicces, hogy a Tom Hardy, nem tudom, hogy talán még kevesebbet beszél abban, mint a az Anya Taylor Joy itt, és amikor mondtad, hogy a 30 mondata van, és vicces, hogy abból 25 felesleges. Tehát, hogy azok különösen fájdalmasak voltak, amikor beszélt, főleg amikor hosszasabban beszélt, és akkor itt volt egy karakter, egy ilyen szegény ember, Tom Hardy-a, akit a Tom Burke játszott, és őnál meg aztán pláne az rögtön visszajött a Juliette Binoche olvas fel Meryl Streepnek élmény, tehát hogy nem hittem el, hogy így áll a sivatag közepén, és így felolvas egy ilyen egy monológot. Ugyanez a Chris Hemsworth-re, tehát egy ilyen pojáca, de ilyen nem érdekesen pojáca.
Igen, egyébként én a Chris Hemsworth-nek így tökre szorítottam, hogy ez egy ilyen kiugrása lehessen, főleg mert nemrégi olvastam vele egy ilyen tök hosszú interjút, nem tudom már, hogy Vanity Fair-ben volt, vagy a Hollywood Reporter-ben, de hogyha valakit érdek, akkor nagyon érdekes, mert nagyon őszintén beszélt arról, hogy milyen nehéz így kinézni, és mégis elégedetlennek lenni a karriereddel. Tehát, hogy tényleg ő rá, ha ránézel, akkor nyilván azt gondolod, hogy úgy néz ki, mint egy görög, vagy nem görög, hanem ilyen Oscar, vagy hogy hívják ezeket a torba, ezeket Isten, és van gyönyörű felesége, akit benyomott ebbe a filmbe egyébként, meg családja, meg egy ilyen ausztrál szörfaluba jelenleg, tehát így biztos, így róla gondolnám azt, hogy biztos nagyon harmonikus az élete, és közben meg azt mondta, hogy így amikor betöltött a 40. évét, akkor így rájött, hogy mennyire kilátástalannok a dolgok, meg hogy mennyire beleragadt ebbe a Marvel világba, és ez egyébként tényleg valóban így van, mert én szerintem 10 évvel ezelőtt, amikor a Rush-ba láttam az ilyen Niki Laudás, ilyen autóversenyzős film, akkor azt gondoltam, hogy hú, ez egy ilyen új Brad Pitt szintű sztár lehet, mert van karizmája, meg kurva jól néz ki, meg tényleg így egy ilyen szimpatikus csávó, és aztán tényleg nagyon beleragadt a torba, ami így nyilván a tornak is voltak ilyen vicces pillanatai, de azért, hogyha ezzel töltesz 15 évet, akkor utána már elég nehéz kitörni. És akkor valahol így nyilván ez lehetett van egy kitörés, mert ez egy ilyen gonosz szerep, meg tényleg, ahogy beszéltük a Fury Road-ba, ott még a kisebb szerepekbe is nagyot tudtak villantani a színészek, de itt meg sajnos szegénynek ilyen bohóckodás jutott, és így sajnáltam is, mert tehát, hogy tényleg ez nem lesz, vagy nem tudom, mert végül is lehet, hogy kap majd érdekesebb szerepeket is, nem csak ilyen képregény, de úgy szerintem ezzel nem tudott olyan nagyot villantani. És egyébként az Anya Taylor Joy sem, pedig ott is így kicsit így gondoltam, hogy szegény Charlize Theronnak milyen szeretett megtudni, amikor így lecserélték az ilyen ő egyik ikonikus karakterét egy ilyen fiatalabbra, pedig hát a Charlize Theron még most is tök jól néz ki, meg nyilván szuper színésznő, de hát most egy prequel az prequel. Nyilván az előzmény film egy fiatalabb nőt kellett, de hogy az biztos, hogyha Furiosa karakterére továbbra is Charlize Theronként fog gondolni, és nem Anya Taylor Joyként, mert ő tényleg halovány volt nagyon, amit itt tudott nyújtani.
Visszatérve még arra, hogy szerintem az első fél óra az érdekes volt, és itt Lillára is nézek, hogy esetleg helyesen jön. Tehát az a gondolat, ami már a haragútjában is megjelent, úgy szörmentén, de itt így sokkal hangsúlyosabban ki lett dolgozva, mégpedig az, hogy ebbe a posztapokaliptikus világban az, hogy a nők hogyan küzdöttek meg a nehézségekkel, meg a férfiak, az teljesen elválik, és teljesen különböző. Tehát a nők gyakorlatilag egy ilyen paradicsomi helyen élnek, és ilyen kényelmes ruhákban lejtenek jobbra-balra, mindenki nagyon kedves egymással, mindenki nagyon jófej, így együtt gondolkodnak, van egy ilyen kommunális érzés, hogy hogyan lehetne jobbá tenni az életünket. Ehhez képest a férfiak, azok ilyen idegbeteg módon így zsizsegnek, és az első jelenben egy ilyen motorbicikli istenítenek éppen, hogy arra így beszélnek, és hát az egész élet, amit kialakítanak, az csak így az erőszak és a kegyetlenség, a gonoszság és a hajhászása a felesleges dolgoknak. Ez a megközelítés, ez nagyon jó kijön ebbe az első fél órába, utána nem kezdenek vele semmit, egyáltalán nem viszik tovább, soha nem látjuk többet a nőket, nincs is szó róluk, ami nagyon bizarr. de én addig úgy éreztem, hogy ez még lehet jó, és aztán pedig már gyanús volt, hogy miért nincs még mindig itt Anya Taylor-Joy, aki a 63. percben jelenik meg ebbe a filmbe. És arra is gondoltam, hogy na majd, amikor ő megjelenik, akkor majd az ad egy ilyen vérfrissítést a dolognak, de nem, semmit nem adott, hanem az ugyanolyan érdektelen maradt az a karakter.
Sziasztok! Csak félfülel hallgattam, hogy miről beszéltek, mert közben itt reggeliztem így 11-kor. Nekem nagyon tetszett az egész, úgyhogy így ellenvéleményt fogok itt képviselni. Az nagyon tetszett, ahogy így tovább építi ezt a posztapokaliptikus ilyen világrendet, vagy ennek a részleteit, hogy mintha itt egy ilyen új civilizáció lenne kialakulóban, ami pedig ilyen ókori jegyeket mutat, például ahogy a Chris Hemsworth egy ilyen, mint egy ilyen fogat, olyan járgánnyal megy, így három motor, mint három lova lenne a kis fogatja előtt, meg a neveik is ilyen római hangzásúak, meg ez az óriási hadi jármű, annak az oldalán egy ilyen dombormű van, ami szintén ilyen, mint a Trajánusz oszlopa, vagy nem tudom. Szóval nekem ezek így nagyon tetszettek, meg egyébként így a nőszerepek is, meg én pont azt éreztem, hogy így hát elég hosszú ez a film, így majdnem 2,5 óra, de hogy mennyi minden belefér ennyi időbe, és én így teljesen le voltam nyűgözve tőle.
Wow. És amit mondtam, és nem hallottad, hogy ezek a karakterek nekem nem indították be a fantáziámat egyáltalán, tehát mindegyik ilyen gyenge másolatának tűnt az előző filmben lévő figurák, és vagy az is volt, hogy mint hogyha mindenkit itt túlbeszéltettek volna. Tehát Immortal Joe, hát nem akarom, hogy monologizáljon, hát neki az a lényeg, hogy ott így csöndben lélegzik, és akkor ettől lesz enigmatikus.
Hát én nem így éreztem, de közben az a Dementius, vagy kicsoda, szóval Chris Hemsworth figurájáról az eszembe jutott, hogy szerintem az az érdekes a Mad Max-ben, hogy ez egy B-filmnek indult, és hogy megtartott a mai napig belőle ilyen jegyeket, és ez ebben a filmben leginkább az ő karakterében volt, tehát hogy ő ilyen elrajzolt, gonosztevő, de szerintem ennek is van egy ilyen retro bája, vagy nem tudom, tehát hogy engem ezek így nem zavartak, még tök jó, hogy próbáltak egy ilyen szerelmi szállat belevinni, de hogy ilyen nagyon kis finoman, az is nekem ilyen tökre tetszett, úgyhogy szerintem így tovább vitte, amit eddig csinált, és a jó irányba.
És Lila, így, hogy neked tetszett, mit gondolsz arról? Mert én pont arra gondoltam közben, hogy mondják mindig, hogy a villám nem csap kétszer, és emiatt a legtöbb folytatás bénább, mint az előző. Én nagyon azt éreztem, hogy ez ilyen nagyon utánérzése volt az előzőnek, és semmit, mint ahogy már mondta Feri is, hogy nem tett hozzá semmit. Tehát, hogy így azt gondolod, hogy ez egy jó folytatás volt, vagy egy szükséges folytatás volt?
Hát nekem azt tetszett, ahogy adagolja az információkat, tehát ugye onnan indulunk ki, hogy a haragútjában így robot keze van a Furiózának, és hogy eddig a pontig el kell valahogy jutni, de ez így elég későn történik meg ennek is egy ilyen tök drámai kis részletei vannak, hogy van egy tetoválás azon a karján, ami helyett aztán a robot kar lesz, és akkor ezt így elveszíti. Szóval nekem így tetszett, hogy így jó, már a stáblista alatt, hogy még be voltak vágva jelentek, az már kicsit túlzás volt, de hogy így összepattan a két film a végére, így összekattan.
Én meg azt mondom, hogy a haragútjának az volt az egyik ilyen óriási nagy erénye, hogy ilyen nagyon világosan, nagyon lineálisan halad a történet, pontosan tudod, hogy ki mit akar, miért akarja, mennyire akarja, és tényleg az első ponttól az utolsó pontig indokolt az egész, ahogy halad. Itt pedig sokkal epizódikusabb volt, tehát egy tök nagy időintervallumot átölelt a történet, nem tudom, legalább 20 évet, vagy 15-öt, és nekem gyakran nem volt megfelelően megindokolva, hogy ki mit akar, miért történik, tényleg én nem is értettem, hogy most így kik támadják most őket, most megint megy a kamion, de most kik támadják, most hogy kerültek oda ilyen támadók? Még az vicces, hogy így beleraktak egy trójai falovat.
Igen, igen, az is tök jó volt ebben az ókori utalások sorában. Hát amúgy így nekem az ausztrál akcentus így néha kicsit megnehezítette, hogy minden szóról szóra értsek, szóval lehet, hogy majd megnézem így magyar felirattal vagy szinkronnal is még egyszer.
Szerintem különben nem az ausztrál akcentussal volt a baj, hanem olyan furcsán volt keverve a hang, hogy egyszerűen én kásássá váltam, ez is egy csomószor a francia középfokú vizsgámat kellett ott bevetnem, és olvastam a feliratokat, és abból próbáltam rájönni, mert így nagyon sokszor nem lehetett érteni.
Igen, én is mind a kettőt próbáltam. Így a történetmenetéről, hát az pont tegnap így a közös ismerőseinknek meséltem, hogy mikor először láttam a harag útját, akkor én nem értettem, hogy mi ebben a nagy szám, vagy hogy ez olyan furcsa volt nekem, hogy így elindulnak valahova, és visszafordulnak, és így erről szól a film, de aztán így megláttam ebben a drámai erőt, és abban igazad van, hogy ilyen átfogó drámai üzenet, vagy hogy mondjam, az nincs ebben a filmben, tehát ez egy ilyen hagyományosabb ilyen akciófilm.
Hát meg van ezek a hatalmi harcok, azt mondhatjuk, hogy itt ez határozza meg, hogy éppen ott melyik klán mit próbál elérni, de tényleg gyakran éreztem azt, hogy nem tudom, hogy mit akarnak a vásznalai emberek.
Annyit tudok hozzátenni még, hogy szerintem így hogy ma fogod nézni a Coppolát, és hogy én továbbra sem hiszek abba, hogy 80 éves emberektől így a mesterművüket várhatjuk, és ez nem ageism, hanem egyszerűen nekem az is fura, hogy George Miller miért ezzel foglalkozik 79 évesen. Nekem egy kicsit így szimpibb az, amit így Spielberg csinált, hogy akkor most így megrendezi az élettörténetét a fiatalkoráról, meg most nem azt mondom, hogy feltétlenül így a múltba kell révedni, akkor, amikor öreg vagy, de hogyha próbálsz ilyen nagyon progresszív lenni 78-9 évesen, szerintem így könnyen nevetségessé válhatsz, és én szerintem itt legalábbis az én számomra eléggé a határmezgyén táncolt ezzel George Miller. Meglátjuk, hogy Coppola mester. Ott is szerintem van erre esély. Meglátjuk.
Csütörtök délután 16:30, Erkély első sor. Most fogjuk megnézni a Megalopoliszt, Francis Ford Coppola filmjét. Baski Sanyival ülünk itt, mert vagy mindenki más inkább egy másik filmre ült be, az Andrea Arnoldra. Sanyi, amikor utoljára láttalak, akkor éppen elszakadtál tőlünk a Furiosa vetítés előtt, mert neked fontosabb a nézési szög, mint a barátság, és beljebb ültél, nem oda, ahova mi. Hogy tetszett a film?
Hát tetszett. Nyilván fölkészítettem magam rá, hogy nem lesz olyan, mint a Fury Road, meg hát olvastam is, hogy az egy nagyon más, tehát az egy, nem tudom, pár óra alatt játszódik, vagy egy nap alatt, ez meg több évtizedre tőlel áll, tehát hogy kicsit féltem tőle, hogy nem lehet megismételni ugyanazt a csodát, ami volt a Fury Road, és hát nem is lehetett igazából, tehát ez egy teljesen más film. Úgyhogy én ezt még szeretném még egyszer megnézni olyan körülmények közt, hogy értsem is teljesen a filmet. Mert itt mindenki maszkban volt, a Chris Hemsworth valami elváltoztatta a hangját, tehát hogy nagyon sok esetben csak így találgattam, hogy éppen miről van szó, meg pont ott vannak azok a nagy mély nyomók a színpad mellett, és az alatt ültem, tehát a basszust azt jól hallottam, a dialógokat meg nem mindig hallottam jól. Hát nyilván itt nem csak a dialógok voltak a lényegek. Szóval összességében tetszett, ami nem tetszett, hogy az első részben is sok CGI volt, de itt meg azért nagyon látszott, hogy még a kaszkod bemutatnak egy részét, ami ugye totálban látszik, azt is ilyen rajzfilmfigurák ugrálnak, mint hogyha olyan érzést keltett. Nekem az egy picit csalódás volt, mert az is nagyon fura volt, amikor ráaplikálták a Anya Taylor Joy-nak a fejét a kislánynak a testére, vagyis hát a vonásait így átmorfírozták, ez nekem nagyon furcsa volt, szóval ezt nekem még így szoknom kellett.
Erre én is felfigyeltem, de rögtön kb. Az első jelenetbe, amikor a Furiosa anyukája felugrott a lóra.
Ugyanazt, igen, és ki akartam emelni, az a jelenet nagyon fura volt, hogy egy lóra nem tud valaki felugrani, az CGI-ja kell megoldani, ez miért? Nem értem. Neked tetszett a Chris Hemsworth, tehát hogy én nem tudtam képzelni más valakit ebbe a szerepbe, hogy nem tudom, hogy szükség volt pont rá. Tehát hogy hozzá annyira tapad ez a szuperhős imázs, és ezt most nem gondolom, hogy annyira levetkőztem volna, de még egy köpenyt is kapott végig. Tök fura.
Kicsit, mint hogyha bárki más jobb lett volna erre a szerepre, és valahogy én azt sajnáltam, hogy hogy igazából semmilyen ilyen kapcsolat az én fejemben legalábbis nem alakult ki közte és a főhősnő között, és ezért amikor a film második felében ez ilyen téma lesz, hogy kettőjüknek még van dolga egymással, akkor nem éreztem azt, amit ilyenkor kéne érezni, hogy itt tényleg itt összecsapnak, vagy így újra találkoznak ezek, akiknek mindenképpen kell találkozni a végén, szóval én ezt is sajátom. Tehát a másik, hogy ez a Tom Burke karakter, ami teljesen úgy, mint a Tom Hardy az előzőben, csak így ilyen sokkal bénább, tehát ilyen Tesco gazdaságos Tom Hardy.
Nem tudom, nekem azt tetszett az ő figurája, hogy ilyen passzív karakter. De hát ez tény, hogy ez megismétli az első Fury Roadot, mert ott is az volt, hogy a Mad Max-ről szól a film, és a Fury az a főszereplő. Itt meg ugye kimondva is a Fury az a főszereplő, de azért kapunk egy Mad Max-et is. Nem tudom, láttad, de hogy van egy ilyen kis easter egg a rajongóknak. Tehát, hogy itt látjuk konkrétan a Tom Hardynak a Mad Max-ét. Akkor a Mel Gibsonnak a Mad Max-ét, nem tudom. Tehát valaki ott nagyon figyel a Mad Max-nek az autójával, és így néz, hogy mi történik. De hát ugye nem avatkozik be.
És most fogjuk nézni ezt a Megalopoliszt. Te mikor láttad utána Coppola filmet, mármint új Coppola filmet?
Hát segíts, milyen filmei voltak mostanában?
Hát volt az a fordulat, amikor átment ilyen nagyon kísérletezőbe és nagyon függetlenbe. Ez volt a Youth Against Youth, akkor volt a Tetro, volt a Twixt, és azt hiszem talán volt még egy, de lehet, hogy csak ez a három volt. Én úgy emlékszem, hogy a Rainmaker, tehát a 97-es Rainmaker, ami egy John Grisham adaptáció volt, azóta csak ezeket csinálta, én nem láttam egyiket se.
Szerintem én sem. Tehát nekem nagyon kimaradtak ezek a késői filmjei. Tehát azért sem vagyok annyira optimista most, hát nyilván kíváncsi vagyok rá, hogy valaki annyira őrült, hogy ennyi pénzt beletesz, akkor megnézem, meg föl vagyok mindenre készülve, de most nem arról van szó, hogy a karrierje csúcsán lévő alkotó vág bele valami nagy manőverbe, hanem egy olyan ember, aki hát látott már Szebb napokat is, hogy ő próbálkozik meg valamivel. Tehát hogy azért is volok valószínűleg kisebbet csalódni, hogyha kiderül, hogy mégsem olyan mestermű, mert nem is számítok arra hogy tényleg ez fogja majd nyerni az aranypálmát. A másik meg, hogy szép dolog, hogy neki most saját pénzt betéve lehetőséget nyílt ezt a filmet megcsinálni, de néha azért nem baj, hogyha van az a stúdió kontroll. Tehát, hogy aki megszabja, hogy mennyi legyen a játékidő, hogy azért figyeljünk arra is, hogy ne szálljunk el nagyon. Belenéztem az előzetesbe, az alapján azért itt nagyon, nagyon agyamen dolgok lesznek, és az lehet, hogy hát a kevesebb az néha több ilyenkor, nem?
Mondjuk én egy kicsit tehát ez, hogy most ő, ez a kora, hogy már 85 éves, meg hogy az elmúlt időszakban olyan filmeket csinált, amiket még meg sem néztünk, ami azért mutat valamit, de akkor is azokat egyrészt a szükség is szülte, mert akkor arra tudott pénzt szerezni. Ez mint hogyha egy kicsit ilyen időn kívül létezne, amiatt, hogy ezt már nagyon régóta írja, tehát hogy én itt el tudok képzelni egy olyan fajta ilyen teljes ilyen megújulás, vagy egy teljes ilyen visszatérést valamelyik korábbi ilyen stílusához.
De egyébként ez egy létező műfaj, hogy rendezők évtizedeken keresztül dédelgetnek egy tervet, és aztán visszatérnek hozzá. Ugye ez volt a Cronenbergnek is a legutóbbi filmje, ami itt volt Cannes-ban. Nekem az egyébként tetszett, csak az volt vele a problémám, hogy látszott rajta, hogy ezt 90-es évek végén vagy a 2000-es évek elején írta. Tehát, hogy nem túl korszerű, és én is attól tartok, hogy most egy 80-as években elkezdett filmtervről van szó, hogy ez mennyire lesz korszerű, meg friss.
És volt már, amikor egy ilyen nagyon jól elsült, egy ilyen régóta dédelgetett dolog, eszedbe jut ilyen?
Tíz szerzői példa most nem jut eszembe, csak ilyen folytatás, ami meglepően jól sült el, ugye a Top Gun, ami nem tudom, 30 éve később folytatódott, és teljesen friss, hozza ugyanazt a feelinget, mint az első, de mégis más. Tehát hogy azért meg lehet csinálni, hogy valami frisset alkotni egy régi ötletből.
És te hogy vagy a Coppolával? Melyikeket szereted tőle nagyon?
Hát nyilván az Apokalipszis most, tehát nekem az a csúcs. Nem tudom, tehát hogy ha valaki megcsinál egy keresztapát, egy Apokalipszis mostot, akkor lehet, hogy már neked nem is kell bizonyítania. Tehát én már nem tudod csinálni, miatt én most így azt mondjam, hogy hát ez elvesztegetett pénz volt és idő.
Igen, neki nagyon érdekes a karrier ebből a szempontból, hogy a 70-es években volt a két keresztapa, még utána volt a Magánbeszélgetés, ami szintén egy tökéletes film, és aztán pedig az Apokalipszis most, és akkor aztán meg a 80-as években rögtön egy ilyen óriási ilyen buktával indult, amivel a stúdióját is majdnem elveszítette, az a One from the Heart, ilyen Las Vegasban játszódó.
Jó, azt nem láttam. Érdemes?
Én sem láttam, csak mostanában töltöttem le. Most el fog kezdődni? Sanyi, úgy érzed, hogy valami jelentőségteljes volt ez, amin részt vettünk?
Nézd, hát abban a szempontból jelentőségteljes, hogy tanulni lehetünk egy ember megőrülésére. Na jó, viccet féltéve, azért én valami ilyesmire számítottam, tehát hogy ez egy óriási nagy zagyvaság. Lehet egyébként, hogyha így lebontjuk részletekre, akkor tök jó elemzéseket lehet írni róla, csak ahhoz szerintem a Coppola agya kéne. Mert ő gondolom olvasott egy csomó könyvet a római mitológiáról, kultúrtörténeti szakirodalmat, meg minden, ami ugye magába szívott egy élet során, és akkor megalkotta ezt a filmet. Egyébként volt egy ilyen tweet, ezt nem olvastam el, hogy mennyi igazságtartalma volt, hogy ő a forgatáson rengeteg füvet szívott. Hát most meg tudom érteni, látva a filmet.
Én nézem, hogy jogosnak bizonyult az a félelmet, hogy ha nincs egy ilyen külső kontroll, és az alkotói a pénz, plusz ráadásul ő egy ilyen nagyon elismert és mindenki által tisztelt alkotó. Tehát tényleg itt az történhetett, hogy senki nem mondta neki azt, hogy hát ezt nem biztos, hogy így kéne, vagy hogy lehet, hogy az egész régezőben, mert úgy nehéz tényleg így szétszálazni, mert még az is ott van, hogy valahogy a színészi alakítás, mint dolog is így újra fel lett találva, mégpedig az ilyen iskolai ünnepség szinten. Tehát az, amit például az Adam Driver előad, hogy így nem gondol az ember, hogy valaki, aki tud színészkedni, az ilyen amatőr szint vissza tud menni, és a filmmel kapcsolatban is azt érzem, hogy tehát egy közepes filmet úgy nem lehet annyira nézt csinálni, egy rossz filmet nem lehet nézt csinálni, de ilyen, tehát ilyen minden ízében katasztrofális is, ilyen maximálisan ízléstelen, és olyan, ami szóval, hogy ez a The Room, meg a Kisvuk, meg az Álomnetnek a vidéke, szerintem én azt hiszem, hogy ez abban a szempontból mindenképpen egy ilyen fontos esemény, és jó, hogy megnéztük, meg hogy itt néztük meg, mert hogy még így pont elkaptuk azt a pillanatot, amikor még így bármi lehetett volna belőle, és akkor ez lett belőle.
Hát meg lehet, hogy máshol nem is tudjuk megnézni, mert ugye ilyennál szerint nincs forgalmazója, vagy azt hiszem, talán a francia forgalmazója van, de hogy a világpiacra nem nagyon vették meg, mert ugye azt mondják a potenciális forgalmazók, ezt nem lehet marketingelni, nem lehet hogy eladni.
Igen, és az, amikor ezt így megjelent így több helyen, akkor ilyen felhördülés volt, hogy hol tart már a világ, amikor Francis Ford Coppolának az új mesterművét nem tudják eladni, hát hihetetlen, ilyen szereplőgárdában. De ez is tényleg ez a szereplőgárda, úgy, hogy vannak emberek benne, akiket már csak az öregek otthonába szabadna felléptetni a ebéd után, John Voight-ra például.
Róla mondtad a vetítés, hogy milyen jó.
És vicceltem. Tényleg olyan, mintha így nagypapa megszólal a szoba sarkába, és mindenki hümmög egyet, hogy jó van nagypapa, és már pihengessé, vagy Dusty Hoffman, ugyanez, de egész felvonulnak ömen ilyen régi Coppola filmek, a dicső múltból, nem tudom, a D.B. Sweeney, meg a James Remar, meg mit tudom, mindenki. Viszont az is fontos megjegyezni, hogy akit viszont nem lehet eltaposni, nem lehet semmilyen rossz fénybe feltüntetni, az Aubrey Plaza, aki szerintem az egyetlen ember, aki jól jön ki ebből a dologból. Azért, mert tényleg ő egyszerűen képtelen arra, hogy hamis legyen, még ebben is, és a másik pedig az, hogy tényleg szenzációsan nézett ki. Hát az látszik különben, hogy tehát hogy ez a köd, ami rátelepedett a Coppola agyára, az nem érintette a libidóját, mert hogy itt beugró az volt a színésznőknél, hogy a melbimbó az üssön át a ruhán.
Ja, abszolút. Meg visszatérve arra, hogy a színészek, meg mennyire tele van a film nagy színészekkel, mondjuk ezt megértem, tehát hogyha mondjuk engem hívna a Spielberg, hogy menjek a kísérleti filmjébe, és nem tudom, szarra kell dobálózni, akkor elmennék, akármilyen hülyeség, hát végig érted a Spielberg, mekkora legenda. Szerintem a sztárok is így voltak ezzel, hogy hívta őket Coppola, egyből igent mondtak, és a forgatókönyvet csak utána olvasták el. Tehát, hogy, és szerintem lesznek ilyen színészinterjúk 10-20 év múlva, amikor visszaemlékeznek a filmográfiájuk, és akkor elmondják, hogy hát igen, ezt azért vállaltam, mert el akartam mondani, hogy én dolgoztam Coppolával, és tessék, dolgozott vele.
És szerinted, mert igen, ezen gondolkoztam is, hogy mert szerintem az van ezzel a filmben, hogy igazából bármelyik egy percét, vagy bármelyik egységét kiveszed, ugyanolyan rossz, mint a többi. Tehát, hogy nincsenek ilyen, jó, oké, van egy jelenet, amikor Shia LaBeouf és Aubrey Plaza dugnak, annak van egy ilyen külön értéke, de a többi azt szerintem, hogy hasonló színvonalú, és igen, nyilván, hogy így nagyon tisztelik a Coppolát ezek a színészek, csak hogy én azt nem tudom, hogy most mi lesz? Tehát, hogy most tehát az, hogy ezt tényleg senki nem fogja megnézni, tehát ebből a 120 milliót, amit elégetett erre, azból nem tudom, 1 milliót sem fog viszont látni szerintem. És hát a kritikák, tehát, hogy ahogy valószínűleg a Coppola most így éveken át hallgatta ezektől az emberektől, hogy igen, ez kurva jó, és mindenkitől, és akkor jönnek majd ezek a... Bár nem tudom, mert szerinted mi lesz? Tehát, hogy ezt fogják írni az emberek, mint mi? Vagy itt lesz, aki kitalálja, hogy ez kurva jó?
Hát figyelj, vannak ilyen filmek, hogy az ember vakarja a fejét, és utána kitalálják, hogy ez igazából nagyon mély értelmű alkotás, de nem mindig működik. Például hasonló lehetett, gondolom, itt azt hiszem Kámba volt a Southland Tales az.
Nekem is az jutott eszembe.
És nem emlékszem, hogy azt azóta újra felfedezték volna, és születtek volna elemzések, hogy az egy félreértett mestermű.
Van ilyen vonal, de azért nem jelentős. Tehát egy pár ember igazából mindenre, tehát a kis Vukra is van, aki azt mondja, hogy az zseniális.
Én nem tudom képzelni egyébként, hogy itt újraértelmezik a filmet mondjuk a Coppola életének, meg művészetének függvényében, mert nyilván lehet ezt az Adam Driver figurát egy ilyen művész alter egóként nézni, és akkor az egész küzdelmét kivetíteni a Coppola megalomániájára. Tehát szerintem ez egy olyan olvasat, ami lehet, hogy elő fog még kerülni. Illetve, hogyha a filmet nem mutatják be nagyon sokáig rendes forgalmazásban, és elérhetetlen lesz, akkor ki fog alakulni egy ilyen kultusz fölötte, hogy itt van a meg nem értett zseninek a nagy filmje, amit nem láthatunk, mert a helyette a Marvel, meg a nem tudom miket szarokat kell nézni, és akkor csak azért is szeretni fogjuk.
Összefutott a Monozó Robival, itt vagyunk az Éttermek utcáján, nevezzük így, és most egy másik moziba megyünk, mint ahova általában szoktunk. Az a helyzet, hogy itt van egy, nem tudom a hánydik, de még egy szekció, amit úgy hívnak, hogy acid, nevezzük így, mert...
Acid, igen.
Amit Robi állandóan leszól. Tehát hogy igazából az acidnál jobban csak Kevin Costnert szokta leszólni. Nem értem, hogy miért tüntetett ki pont ezt a szekciót azzal, hogy ezt egyszerűen nem akarod elismerni, mint olyan dolog, ami jó lehet.
Ja, nem leszólom, hanem inkább ez egy ilyen poénként kezdődött, nem tudom, pár évvel ezelőtt, amikor még nem tudtuk, hogy mi ez, meg amikor az ilyen lehetőleg obskúrusabb filmek voltak csak itt, és akkor egyébként érdekes volt, mert mindig tele volt minden vetítése az acidnak, és nekem kicsit úgy tűnt, hogy ez az ilyen lepattanó, hogy aki sehol másra nem tud bejutni, az legalább eljut az acidra, és még így is elmondta, hogy ott volt a Cannes Film Fesztiválon. De azért ez kinőtte magát az utóbbi években, mert tényleg volt már egy pár olyan, amire felkaptuk a fejünket. Én egyébként most vagyok itt először, de tudom, hogy te már láttál itt egy tök jó filmet legalább, amire emlékszem, a Thunder
Road, igen, a Thunder Road-ot, és hogy tényleg az van, hogy ennél durvábban sehol se ennyire nehéz sehol se. Ezt hogy kell ezt a mondatot mondani?
Tehát, hogy ennél ne. Szóval ez az öt film hatása.
ennél sehol sem nehezebb bejutni vetítésre.
Mert az volt, hogy amikor megnéztük a Thunderoldot, akkor a Jankával voltunk itt, és nagyon sokkal előtte beálltunk, szerintem több mint egy órával előtte, ugyanide a sorba, mert akkor még végig kellett állni a sort, nem volt jegy, és éppen hogy csak bejutottunk, tényleg így az az érzés, amikor így már, amikor belépsz a terembe, és már csak ilyen két hely van, és oda beültetnek téged, ott így bevisz az ember. Hogy
igen, de hogy itt nem számít az, hogy sajtó badge-ed van, meg nem számít, hogy sajtó badge-en belül milyen színed van, meg stb. Tehát egy kicsit ez ilyen demokratikusabb fesztivál, úgyhogy szerintem ide, aki eljön Kámba, az, hogyha tud szerezni, akkor bemehet.
Igen, ez a punk szekció, és most ez a film, amit nézünk, Josh Mondnak az It Doesn't Matter című filme, és a Josh Mondról minden magyar tudja, hogy ő rendezte a James White című filmet, amiben Christopher Abbott és Cynthia Nixon játszik, és a Erdély Matyi volt az operatőre a filmnek, ezért ugye minden magyar. Ez azt hiszem 2015-ben volt, azóta kicsit elveszettem Josh Mondot a látóteremben, most itt van, megint is azt néztem, hogy itt a színészek az operatőrök, ezt küldtem is az Erdély Matyinak, hogy hova jutott a világ. Ez valamilyen ilyen nagyon nullapénzes, fapados film, amire ráadásul egy kis madarat is rajzolnak oda a színészek mellé, úgyhogy lehet, hogy 9-re már otthon leszünk.
Igen.
Most 8:30 van.
De Christopher Abbott ebben is benne van, szóval is nem csak amatőr színészek vannak benne.
Nem úgy értem, hogy az egésznek ilyen amatőr bája van, tehát lehet, hogy ilyen sztárok vannak, csak hogy így elmentek a hétvégén Josh Mondhoz.
Oké. Okay.
Mit moziztál ma még?
Ma volt ez a nap, amit szerintem mindenki nagyon várt, mert egyrészt kisütött a napkámban végre, az hangulatunk is már is sokkal jobb, plusz szerintem mindkettőnknek a legjobban várt filmje az ma volt, de ez nem esett egybe, hogy melyik az, mert te már kifejtetted, hogy neked a Megalopolis volt az, amit a legjobban vártál Coppolától, én pedig én így rangsoroltam.
Elég bizarr ezt hallani most már, így, hogy láttam.
Igen, én pedig így rangsoroltam, hogy a versenyprogramból melyiket várom legjobb, és azt hiszem, hogy a Megalopolis 14. helyre raktam körülbelül, úgyhogy ennek megfelelően nem számított nekem nagyon prioritásnak, főleg azok után, miután kiderült, hogy a Bird, Andra Arnold új filmje ugyanabban az időben van, és az Andra Arnold pedig első helyre raktam, tehát az érdekelt engem itt most a legjobban, és hát majd beszélünk később róla, de nem bántam meg a választásomat.
Nekem ez a mai nap, ez a kicsit a csalódások napja, tehát az, hogy a Furiosa, és amit egyszerűen nem tudok kétszer egyformán mondani, meg kéne találnom azt a Furiosa, na mindegy. Az csalódás okozott, és hát a Megalopolis, az meg nem lehet ilyen csalódás, meg jó, meg rossz kategóriákkal leírni, mert az egy ilyen egészen ezeken felüli ilyen epikus katasztrófa. Szóval ezek is voltak, aztán megnéztem egy afrikai filmet, egy namíbiai filmet.
Zambiai.
Ja, igen, lehet, hogy ez a zambiai, mert először, amikor ezt a Thierry Fremo mondta, hogy Zambia, akkor én úgy értettem, hogy zombi, és akkor azt mondta, hogy ez az első zombi film itt az Uncertain Regard-ban, és na, érdekes, megnézzük, de aztán kiderült, hogy igen,
zombik.
Nem nincsenek benne zombik, és viszont mégis megismertem érdekes ilyen zambiai szokásokat. Hát azt mondanom se kell, hogy egy MeToo-ba torkollott a sztori elég hamar. A sztori, tehát hogy ment tovább az idei Cannes-nak a legkedveltebb témája, a MeToo, tehát hogy azt kiderült, hogy Zambiában vannak különös szokások, és máshogy jönnek az emberek, meg állandó elárasztja a víz a szobáknak a padlóját, plusz nagyon furcsán dolgozzák fel a gyászt, de ami ott is megvan az, hogy a nagybácsi az szexuálisan zaklatja az összes rokon gyereket. Na most bejöttünk a terembe, és itt van Dalma is, ciao. És most keresünk magunknak egy helyet, ez egy ilyen egészen más típusú terem, ilyen nagy széles sorok. Az egészen hangulat is olyan, ugye, hogy ez ilyen kicsit ilyen művészmozis hangulat, igen. Ilyen. És akkor volt ez a film, ami érdekes volt, de főleg amiatt, hogy nem láttam még nem csak namibiai, de zambiai filmet se láttam még.
Én láttam az előző filmjét egyébként, nem emlékszem, de láttam itt Kámba.
Úgyhogy az adott valamit, és akkor megnéztük ezt, vagy hát külön néztük meg, de mindenketten láttuk a svéd filmet, aminek az a címe, hogy
The Girl with the Needle.
Igen. És például most tök jó lett volna, hogyha tudom, mit mesélj a filmről, addig én kidéltem, hogy hívják benne a főszereplő csajt, és aztán mondok róla valamit.
Már én is hallottam róla ezt-azt, mivel Magyarországon forgatott évelején, meg még más dolgokat is tudunk róla, de Godland Bucket van ismernem, amit egyébként tegnap emlegettünk, az izlandi film Isten országa, gondolom, hogy ilyen színben futott Magyarországon. Ott láthattuk korábban, minket nem ismertem föl, a rendező svéd Magnus von Horn, és róla azt kell tudni, hogy szerintem emlegettük azt is, hogy az előző filmét, a Sweat című filmét beválogatták az elmaradt 2020-as Cannes filmfesztiválba. És ez a Sweat az egyébként hát nem volt rossz, de mondjuk én kicsit azt éreztem, hogy az volt az összmondani valója a témáról, hogy az influencerek élete sem fenékig tejfel. Most az új filmjében hasonlóan egyszerű üzenetet véltem felfedezni.
De azt mondhatjuk, hogy ő egy ilyen nagyon felszálló ágban lévő rendező, hogy volt ez a Svet, és aztán meg most meg versenyben van ezzel a filmmel.
Igen, hát meg gondolom, hogy a Svet is versenyben lett volna valószínűleg, tehát hogy jó, utólag így nem lett kimondva, hogy abban a 2020-as szelekcióban mi hova került volna, de nyalítom, hogy igen. Egyébként érdekes, hogy mintha lenne a Cannes Filmfesztiválnak minden európai országból, az ilyen kisebbekből, mondjuk mint Svédország, amilyen akkor, hogy Magyarország körülbelül, hogy az ilyen országokban mindig van egy rendező, aki a Lieblingjük, és akkor azt így mindig meghívják, és egy idő után így próbálnak újítani. Hát Magyarországon is ez volt, hogy egy ideig minden csak Mundrucorról szólt, aztán a Nemes-Jelessel próbáltak beújítani, és az Enyedi az meg teljesen egy ilyen atipikus választás volt, de hogy Svédországban meg a Ruben Östlund volt már egy ideje a favoritjuk, és ő meg már annyira kinőtte magát, hogy már akár jön ide, akkor aranypálmát nyer.
Bocsánat, az Enyedi az első filmjével itt
jó,
volt.
De az mikor volt, meg az egyébként sem volt versenyben. A lényeg, hogy én úgy aztán észre, hogy ezeknél az ilyen Magyarország nagyságú országoknál általában egy, max. Két rendező van, akinek így követik a munkásságát, és akkor mint hogyha most a svédeknél ez a Magnus von Horn lenne a második. És egyébként tök fiatal az a csávó, és azt láttam, hogy Lengyelországban élt, meg ott tanult, és a Svet az Lengyelországban is játszódott lengyel színészekkel. Ez az új filmje, ez pedig Dániában játszódik a történet, de nagyon nyilvánvalóan Lengyelországba forgatták, mert így én pont azt néztem, hogy ez ugye századforduló idején játszódik Dániában, és így elintézték azzal, hogy a mostani lengyel utcákra kiraktak egy kamerát, majd fekete-fehérre át transportáltak a képet, és úgy gondolták, hogy ez eléggé lepukkant ahhoz, hogy elmenjen század elej Dániának. A fő témája egyéb az, hogy gyerekgyilkos nőről szól, és hogy ez egy igaz történet. Hát,
én ezt nem tudtam különben előtt, ez egy nagy meglepetés volt, amikor kiderült a filmből.
Igen, mert az elején a nő a tűvel, az abortuszra utalt, de utána nem az abortusz volt a lényeg, vagyis hát az is fontos ilyen történet
szál, altéma.
Igen, volt, de hogy utána arra ment ki a játék, hogy nem vetette el a gyereket, hanem megtartott, és utána egy nőnek odaadta, aki azt hazudta neki, hogy majd ő egy ilyen fogadó családnak fogja adni, és aztán kiderült, hogy ez a nő az valójában csecsemőket ölt. Tehát, hogy ő mindig így elvette azoktól a nőktől, akik nem tudták a gyereket megtartani, és megölte őket, és ez egy igaz történet. Tehát iszonyatosan lehangoló volt, és én közben azon gondolkodtam, hogy mi a francnak csinál valaki erről egy filmet, tehát, hogy ez az, amit senki nem akar megnézni, egy ilyen filmet, hogy hello, van kedved eljönni ma este a csecsemőgyilkos fekete-fehér dán filmre.
Plusz az is, hogy még a csecsemőgyilkosságon kívül is folyamatosan dörténnek a szörnyűségek, ez a csaj teljesen átrapolt most a lábamon. Igen, ez nagyon vicces. Tehát tényleg én azt fogalmaztam meg magamban, hogy van a nyomorpornó, amikor a dagonyázunk, hogy milyen szegénységben élnek emberek, ez viszont a nyomorult ságpornó, ahol meg az a nyomorult helyzete a szereplőknek, az folyamatosan egyre ilyen nyomorultabb szituációba kerülnek, vagy hát ahogy akkor hívták ezt, az élet, és itt ilyen komikus mértékben van így pakolva szegény csajra ez a szerencsétlenség, és igen, én is ezt tesztem, hogy fogni magadat, babysitter, kocsiba be, és akkor így elmentek az asszonyja, és így megnézitek ezt a filmet. Tehát így...
ez, nekem ez kicsit olyan, mint hogy egyszer már szerintem beszéltünk róla, nem tudom, hogy mikrofon volt előttünk, hogy miért csinál valaki filmet vérfertőzésre, szerintem ez kb. Ugyanolyan, tehát hogy egy vérfertőzős filmes se lenne kedvene menni, még ha jó, akkor se, de egy csecsemőgyilkos filmes... De biztos meg lehetett volna ennél jobban csinálni, mert ez rá nem is volt jó. Tehát, hogy ez kifejezetten ilyen nagyon ízléstelen volt szerintem, meg ilyen tolakodó volt ezzel a nyomorúsággal. Tehát, hogy én sose éreztem azt, hogy indokolt lenne.
Igen, az volt benne, hogy amikor azt érezted, hogy na most itt lesz valami, amit nem szeretnék látni, azt rittig megmutatták, tehát hogy azt tudja, hogy azt közelibe megmutatták aztán, viszont szerintem azért voltak értékei is a filmnek, és főleg az, hogy most így jól meg tudtam nézni, vagy hát így sokáig így főszereplőként ezt a csaj, bár már láttam egyszer a Holiday című filmben, ami szintén, vagy hát nem szintén, hanem az nagyon jó, amikor egy ilyen gangsternek az ilyen kitartott csaját játsza, és ott tesz-vesz, és ahol is egy annyira durva megerőszakolás van, hogy kiírják a Mubin az elején, hogy aki nem bírja, az ne nézze. Tehát ugye ilyen szinten megy a dolog, és akkor ő volt a Godlandnek az ilyen színfoltja, a legszórakoztatóbb.
Igen, ezért se jöttem rá, hogy láttam ezt a nőt a Godlandben, mert ott annyira más volt.
Az volt, hogy ő egy igaz ilyen kamélon, tehát még megnézed a Holiday-t, ahol szűk a hajat, egyáltalán hasonlít magára, és akkor a Godland, meg ez is, meg így magánban is így annyi sok arca van, és mondjuk az is érdekes volt ebben a filmben, hogy legalább 100 évvel ezelőtt játszódik, de hogy annyira ilyen modern gesztusok és modern mimika volt benne, és gondolkozom is ezen, hogy mégis tudjuk, hogy akkor milyen mimika mimikája volt az embereknek, vagy hogy milyen gesztusok, lehet, hogy akkor is úgy kifejeztek ezt, csak vagy azt szoktuk már meg az ilyen filmekben, hogy ilyen nagyon ilyen szabályzott az arc, és akkor nem reagálják le így arccal, mindenki ilyen fapofával feszeng a kosztümébe, úgyhogy ez például nekem tetszett, hogy így könnyebben tudtam azonosulni a csajjal, mert hogy úgy jobban értettem az érzéseit, mert hogy úgy lereagált dolgokat.
Nem tudom, én így már tegnap nagyon lebeszéltem magamat róla, de aztán elfelejtettem lemondani egyet, és akkor úgy jöttem egy jó végülis versenyfilm, meg láttam a Sweatet nemrég itt felkészülésképp kárra, szóval akkor megnézem, meg egy kicsit abban reménykedtem, hogy a fekete-fehér miatt biztos ilyen nagyon látványos lesz, és szép, de még csak ezt sem mondanám. Tehát tényleg úgy éreztem, hogy úgy nem vették nagyon a fáradtságot, egyrészt, hogy tényleg szerintem csak simán lengyel utcákon forgattak, meg így a fények is nem tudom, olyan volt, mint amikor így átteszed a filtert fekete-fehérre, de úgy nem, szóval így nem éreztem azt, hogy ilyen óriási művészi értéke lenne ennek a filmnek, meg mondom ugyanúgy, mint az előző filmnél, most azt éreztem, hogy csak így annyi volt a koncepció, hogy mutassuk meg, hogy mennyire szar lehetett az élet akkor, és mennyire borzasztó volt egy csecsemőgyilkosság, de hogy ez is, hogy a végén megcsillant, melyiként aki a csecsemőgyilkos nőt játszotta, ez egy ilyen nagyon híres dán színésznő, sajnos most nem teszem a neve, de kb. Minden dán filmben szerepel, és ő neki volt egy ilyen tök jelenete a vége felé a bíróságon, amikor így védekezett azzal, hogy ő miért csinálta ezeket, és akkor ott így megcsillant, hogy ez valójában lehetett volna egy ilyen tök jó feldobott labda, hogy tényleg legyen egy ilyen feminista üzenete, mert ott azt mondta, hogy valójában szívességet tettem nektek meg, de ez tényleg csak egy ilyen, így felvillantották, de semmit nem kezdtek vele.
Nálam azért annyit elért ez a film, hogy egy ilyennél mindig elkezdtek gondolkodni azon, hogy én akarnék-e élni egyáltalán ilyen helyzetben, hogy amikor így valaki ilyen szinten küszködik már is, ilyen szinten nyomorúságos az élete, úgyhogy az így jó volt, hogy arra készített, hogy így elgondolkozzak így az én életemről is, hogy mi a fontos benne.
Igen, én is mostanában elmentem Ausztriát enni.